Okay. A mai nap egy nagyon alapvető téma az, amit elétek hoztam. És én szeretném kérni szépen, hogy figyeljetek arra, miről szól. Mert ez nagyon fontos, hogy értsük. Az evangéliumról van szó. Az evangéliumról. Egy kicsit ezt fogjuk megnézni, és a mélyére menni, hogy mi is a jelentés az evangéliumnak. Mert ugye ez a keresztény hitünknek az alapja. A központi üzenete. És azt kell mondjam, hogy sok-sok éven keresztül én sem értettem úgy igazán teljesen. És egyébként nem is kell, nem azt mondom, hogy teológiából doktoria kell legyen az embernek az, hogy üdvözüljön. Nem erről van szó. De ha igazán megértjük az evangéliumot, akkor az tényleg átformálja az életünket. Azzal kezdem, hogy felolvasnám nektek, tehát ugye többféleképpen meg lehet fogalmazni, hogy mi az evangélium, és most megnézzük, hogy Péter apostol hogyan fogalmazta meg. Jó? Ez nagyon érdekes. Ki az, aki emlékszik Cornéliusnak a történetére, Cornélius megtérésének a történetére? Tegye fel a kezét, aki emlékszik erre. Abcselből, Cornélius. Hát igen. A lepedős. Valaki úgy? Ifjúság? Semmi? Amikor az állatok megjelennek a látomásban? Oké. Okay. Jó, oké, okay. Most már látok bologatást, már akkor megnyugodtam. Ugye Cornélius egy római, azt hiszem, hogy százados volt? Százados, igen, az itáliai seregből. Abcsel 10-ben van ez mind leírva. És Cornélius egy nagyon kegyes ember volt, aki alamizsnát adott a szegényeknek. Én nagyon remélem, hogy a szlájdon írjátok a kérdéseket, akik így mindenki a telefonját nézi. Mert nektek is nagyon fontos, hogy értsétek az evangéliumnak a lényegét. Tehát Cornélius egy római százados volt, aki egy kegyes ember volt, tehát jó dolgokat csinált, jó dolgokat tett, és ezt Isten értékelte, és megjelent neki egy angyal, és azt mondta neki, hogy küldjön el valakiért, akit Péternek hívnak, és Joppéba küldjön el, és onnan majd el fog jönni, és akkor el fogja mondani neki, hogy mit csináljon. És Péter eljön, és ugye neki ez egy komoly dolog volt, mert ő egy zsidó ember volt, és elmenni egy rómainak a házába, ezt a zsidók elvileg ilyet nem csináltak. De Péter mégis megtette, mert Isten látomásban mondta neki, hogy de menjen el oda, és mondja neki mondja el nekik az evangéliumot. És ugye Cornélius meg a barátait addigra odahívja, és aztán megtérnek, amikor hallják az evangéliumot. És olvasom a 34-es verstől, hogy mit mond nekik Péter. Péter pedig megnyitotta a száját, és azt mondta, most értettem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden népben kedves előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik. Utalva arra, hogy egy rómairól van szó. Ez az az ige, amelyet Izrael fiainak küldött Isten, békességet hirdetve Jézus Krisztus által, aki mindenek ura. Tudjátok, mi történt Galileától kezdve egész Judeában, azután a keresztség után, amelyet János prédikált. Hogyan kente fel Isten a názáreti Jézus szent lélekkel és hatalommal, aki amerre csak járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalmában volt, mert az Isten vele volt. Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit a zsidók tartományában és Jeruzsálemben tett. Őt ugyan fára feszítve megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem az Istentől előre kiválasztott tanúknak, nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. A próféták mind róla tesznek bizonyságot, hogy mindaz, aki hisz benne, bűnbocsánatot nyer az ő neve által. Míg Péter ezeket a szavakat mondta, a Szentlélek leszállt mindazokra, akik hallgatták az igét. A zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt jöttek, álmélkodtak, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Ez már egy folytatása ennek, de itt van Péternek a bizonyságtétele, ahogy megosztotta az evangéliumot, az örömhírt Cornéliusnak és a barátainak. Na most, ha megnézzük az Új Szövetségbe, hogy az evangélium dolog hogyan hivatkoznak rá? Én most egy végigpörgettem, és szerintem kb. 10 hivatkozást látok rá. Tehát, és talán ez a leggyakoribb, hogy simán az evangéliumnak nevezik. De van, hogy úgy írják, hogy Istennek az evangéliuma, vagy pedig Isten fiának az evangéliuma, vagy Krisztusnak az evangéliuma, vagy Isten királyságának az evangéliuma, vagy a mennyek országának az evangéliuma, a megtérés evangéliuma, Isten kegyelmének az evangéliuma, a megváltásunk evangéliuma, a békességnek az evangéliuma, a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium, ilyen kifejezés is van, vagy pedig Istennek a dicsőségéről szóló evangélium. Tehát többféleképpen hivatkoznak rá, és nyilván ezek mind-mind ugyanról az evangéliumról szólnak. Csak egy-egy dolgot kiemelnek az evangéliumból. És kezdjük azzal, hogy az evangélium, tehát igen, a Bibliában, hogyha föllapozod a Új Szövetségnél, azzal kezdik, hogy Máté evangéliuma, Márk evangéliuma, Lukács evangéliuma, János evangéliuma. Nem ez az evangélium, jó? Tehát nem az, hogy 4 evangélium van, ez csak a könyvnek a neve. Ugye az, hogy evangélium, az azt jelenti, hogy jó hír. Sőt, igazából elképesztően, hihetetlenül jó hírt jelent ez a szó. És ez a jó hír benne van Máté, Márk, Lukács és Jánosnak a bizonyságtételében, de nem maga az az evangélium. Miért fontos az, hogy az evangélium egy jó hír? Mert szoktuk mondani az, hogy a pokorra kerülsz, ha nem hiszel Jézusban, ez nem jó hír. Ez nem jó hír. Tehát nem az az evangélium, hogy aki nem hisz Jézusban, az pokorra jut. Ez nem az evangélium. Ez egy igaz mondat, ez egy igaz állítás, de ez nem jó hír. Viszont ez egy alapvetés. Egy alap. És itt néhány dolgot összeszedtem, amit azt gondolom, hogy amikor Jézus eljött és hirdette az evangéliumot, vagy pedig az apostolok hirdették az evangéliumot, akkor ott volt az emberekben egy alapvetés, amire rá lehetett építeni az evangéliumot. És manapság sokszor nincs meg az emberekben, és ezért nem igazán tudnak mit kezdeni az evangéliummal. Ezeket megnéznénk. Kezdjük ott, hogy van Isten. Van Isten. Ezt egyébként ugye a Biblia két helyen beszél arról, hogy az ember, aki azt mondja, hogy nincs Isten, és mind a két helyen bolondnak nevezi. A bolond mondja szívében, nincs Isten. Azt hiszem, ez Zsoltár vagy példabeszédekben így mondja. Nem is foglalkozik a Biblia többet azokkal az emberekkel, akik nem hiszik, hogy van Isten. Én azt gondolom, hogyha utcamisszión vagyunk, és bárkivel beszélek, én úgy beszélek hozzá, hogy tudom, hogy tudja, hogy van Isten. Max elnyomta magában ezt az igazságot, mert mindenki a szívében legbelül tudja, hogy van Isten. De ti is találkoztatok olyan emberrel, ugye, aki azt mondja, hogy nem hisz Istenben, hogy nem hiszi, hogy van. Valami visszajelzést kérhetnék? Találkoztatok ilyen emberrel? Aha. És sokszor ezek az emberek doktor ilyen, doktor olyan, magasan kvalifikált, okos, eszes emberek a világ szerint, Isten szemében bolondok. Mert azt mondják, hogy nincs Isten, de bolond. Ugye azt mondja az ige, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Még csak nem is az Úrnak elfogadás, hogy létezik, hanem a félelme. Tehát nincs bölcsesség. Nincs, tehát valaki nem lehet definíció szerint bölcs ember, aki nem hisz Istenben. És azt gondolom, hogy Ez az egész szerintem 200 évre mehet vissza körülbelül, amikor a mondjuk Darwinnal ezek az evolúciós nézetek elindultak és elkezdtek. Már korábban is léteztek ezek, csak Darwin volt, aki népszerűsítette őket. Az egy ördögi támadás volt a bibliai világképpel szemben, hogy az embereket eltérítse az Istenben való hittől. És ott szerintem nagyon sokan elkezdtek azt, hogy ó, hát igazából, jó, hát akkor van magyarázat erre a világra körülöttem, nem kell hinnem Istenben. Van magyarázat. Bolondság, esztelenség. Ahhoz, hogy az evangéliumot az ember megértse, tudnia kell, hogy van Isten. Ha nincs Isten, akkor így minek, miről beszélünk? Tehát ez egyik alap, hogy van Isten. A másik, egy másik alap. Jön egy végítélet. Lesz egy ítélet. Egyszer, tehát mindannyiunknak az életében lesz egy olyan, amikor majd mi magunk állunk oda Isten elé személyesen. Mi. De lesz ennek az egész világnak egy vége, amikor ha máskor nem, akkor mindenki oda fog állni Isten elé. Akkor ez is egy alapvetés. Jön egy végítélet. Ami az akkori ember számára, én azt gondolom, hogy alapvetés volt. Értették ezt, tudták ezt. Akkor még egy alapvetés. Az emberek bűnösek. Ezt egy zsidó ember elég jól értette. Vagyis, na jó, nem elég jól értette, de tudta értelmezni ezt. Mert ugye volt egy törvény. És egy másik alapvetés, ami ehhez kapcsolódik, ahhoz, hogy Isten téged elfogadjon, hogy Isten téged el kell fogadjon, ahhoz, hogy te jóra számíts a halál után. Nézzétek meg mondjuk Egyiptomnak a kultúráját. Az egyiptomi kultúra mind a halálról és a halál után életről szólt. Az a kultúra rengeteget foglalkozott azzal, hogy mi van a halál után. És valahol ez egy egészséges, ez másképp egy csomó hülyeséget gondoltak, de tisztában voltak azzal, hogy ennek az életnek itt egyszer vége lesz. És hogy milyen utána, azzal nekem foglalkoznom kell. Ez egy alapvetés. Ma meg azt halljuk, hogy emberek azt mondják, hogy hát ha meghaltam, akkor megszűnök létezni, akkor miről beszélünk, akkor hajrá, van 70 évem ebben az életben, hozzuk ki belőle, amit lehet, aztán úgyis meghaltam. Bolondság. Az egyiptomiak ilyen szempontból sokkal okosabbak voltak, mert tudták, hogy van folytatás. És ahhoz, hogy jóra számítsak utána, itt az életben nekem valamit csinálnom kell. Ez is egy alapvetés. És ezt nem tudom, hogy melyik király volt, azt hiszem valamelyik német-római császár lehetett, még Törióra nem emlékszem, hogy beszéltek róla, hogy valamelyik pápa kitagadta valami politikai jogból, kiátkozta, és akkor volt ez a híres kanosszajárás, amikor ugye elment a pápához maga az a császár, azt hiszem gyalog, vagy nem tudom hogy, és kért, vagy könyörgött, hogy ne átkozza ki. Ugye ez ilyen politikai játék volt egyfelől, de másfelől meg akkoriban ez számított az embereknek. Tehát ma mit mondaná valaki ezt, hogy kiátkozzák az egyházból? Kit érdekel, hülye vallásosak. Ennyivel elintézni. De régen az emberek akartak üdvözülni. Akartak üdvözülni. És ma? Hiszik, hogy van Isten? Hiszik, hogy van mennyország? Hiszik, hogy van élet a halál után? Ezek mind alapvetések, ami, hogyha nincsen tisztább az ember fejébe, akkor az evangélium üzenete nem tudja úgy kifejteni a hatását, mondjuk így. Az evangélium, tehát ezek voltak az alapok. Az evangélium Istennek magának az igazi kijelentése az egyedüli útról, hogy ember hogyan üdvözülhet. Ezt még egyszer próbálom elmondani. Az evangélium Istennek a saját igazi kijelentése az egyedüli útról, hogy az ember hogyan üdvözülhet. Ez az evangélium. Istennek a saját kijelentése, nem emberé, Istené. Istennek a kijelentése, tőle származik. Egy picikét bővebben is kifejtettem. Hogy mi az evangélium, mert ezért gondolkoztam, hogy hogyan tudnám megfogalmazni, hogy mégis ne az lenni, hogy olvasd, de azt majd összeáll a fejedben. És ugye ez nem egy hitvallás, jó? Mert ugye van az apostoli hitvallás, ahol minden szónak jelentősége van, meg biztos van még egy pár hitvallás, de ez maga az evangélium, és itt tényleg a szavaknak van jelentősége. Egyrészt a teremtésnek az Istene, és itt meg fogok állni, és egy picikét bele fogok menni egy dologba. A teremtésnek az Isten annyira szeretett téged, hogy elküldte a fiát, Jézus Krisztust, hogy emberi legyen, és meghaljon a te bűneidért, azután pedig feltámadjon. És hogyha hiszel ő benne, és ez ő befejezett munkájában, és egy személyesen fölismered a szükségedet ő iránta, és odaszállod az életed ő neki, akkor Isten, ezt jó, vissza fogok térni az elejére, akkor Isten teljesen elfogad téged, teljesen helyreállsz az Istennel való kapcsolatban, úgy, ahogyan azt Isten eltervezte, és a mennyei életet már itt most élvezheted ő vele, és az örökké valóságban örökké vele fogsz élni. Ez egy mondat, aztán van még egy mondat, amit utána írtam, de ezt nézzük meg még egyszer. A teremtés Istene. Egy Isten van, aki megalkotott mindent. Ő az, aki szeretett téged. Ez az evangélium. Isten szeret téged. Már akkor szeretett téged, mielőtt még megszülettél volna. És annyira szeretett, hogy elküldte a fiát, Jézust, hogy emberré legyen. És a te bűneidért meghalljon. Aztán pedig feltámadjon. Miért lényege az evangéliumnak a feltámadás? Pál apostol mondja azt, hogy ha Jézus nem támad föl, akkor még a bűnötökben vagytok. Akkor hiába az ige hirdetés. Feltámadás nélkül nincs evangélium. Az evangéliumnak a része, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, és feltámadta megigazulásunkért. Mind a kettő kell. Az egyik, hogy ne legyen, ami elválaszt minket Istentől, a másik pedig azért, hogy igazán közösségbe vonjon ő vele. Mind a kettő kell. Jézus meghalt és föltámadt. És hogyha hiszel ő benne, és itt nem azt jelenti, hogy igen, hiszem, hogy volt egy Jézus nevű ember. Meg nem azt jelenti, hogy hiszem, hogy Jézus a megváltó. Ennyi. Mert ezeket a legtöbb ember, ott kimegyünk a Deák téren, a legtöbb ember ezeket így mondaná, hogy persze hiszek Jézusba. Jézus ugye a János 17-ben, a főpap imájában azt mondta, hogy elhitték, hogy én tőled jöttem, hogy te küldtél engem. Elhitték Jézus, hogy tényleg Istentől jött, és amit mondott, az atya mondta neki, hogy mondja. Tehát hinni Jézusban, hinni az ő befejezett munkájában. Mit jelent az, hogy befejezett munka? Az, hogy nem lehet már semmit hozzátenni. Nem lehet semmit hozzátenni a megváltáshoz. Abban már csak hinni lehet. Nem lehet hozzátenni. Nem szabad hozzátenni. És ez is nagyon fontos, hogy fölismerem az én személyes szükségemet őre. Én ezt úgy szoktam mondani a szintén a Deák téren, amikor beszélgetünk emberekkel erről, hogy Jézus nem a világ bűnéért halt meg, mert meghalt a világ bűnéért, hanem az enyémért. Jézus az én bűneim miatt halt meg, az enyém miatt. Fontos, hogy meglegyen ebben ez a személyes vonal. Mert ha nincs benne, akkor csak általános teóriáról beszélünk. Ha meg benne van, akkor ő a tiéd. Fontos, hogy meglegyen, hogy ő a te bűneidért halt meg, és szükséged van rá. És hogyha nem csak ezt fölismered, hanem személyesen mellette döntesz, és elköteleződsz mellette. Szokták mondani, hogy behívod az életedbe Jézust, átadod az életed neki. Az életednek a trónját átadod neki, szokták így rajzolni, hogy a kis ilyen trónszék, és akkor, hogy ki van az életednek a trónján, hogyha személyesen elköteleződsz mellette. Ezek mind kellenek. Ekkor tudod megragadni az evangéliumot, a megváltást. Ekkor igaz az, hogy Isten téged teljesen elfogad. Teljesen elfogad. Értsétek jól, valaki, aki ezt nem csinálta végig, az a valaki még a saját erejéből akar Isten előtt állni. És Istennek előtt, saját erejében, saját magától senki nem tud megállni. Lehetetlenség. Tehát aki ezeket viszont mind megtette, azt Isten teljesen elfogadja, teljesen visszaáll ez a kapcsolat, ami Ádámnak meg Évának volt talán meg legutoljára Jézus előtt. És ahogy Jézus is mondta, az örök élet, ismerni Istent, és akit elküldött Jézus Krisztust, ezt az örök életet már most el lehet kezdeni élni. Már most. Az az ember, aki ezeket mind megtette, átadta az életét Istennek, miután fölismerte, hogy neki szüksége van rá. Ővé az örök élet. Már itt és most. Úgyhogy az az Istennel való kapcsolat, ami ott van a szívedben, ez, amikor az ember meghal, ez a kapcsolat megmarad. Minden egyéb az ember így. Nagyon, azt nem tudom, minden egyébe, de erről szólít ez. Tehát az ember, ahogy Pál mondja, a földi sátrát, azt majd leveti, amikor meghal a teste, az enyészeté lesz, vagy nem tudom, vagy elégetik, mi történik vele. De ez a kapcsolat a Istennel, ez megmarad. És ez az örök élet. És aztán, mikor majd eljön a következő világ, azt mondja az evangélium, a következő világban Istennel leszünk örökre. És ha jelenések könyvét, ha az ember olvasgatja, akkor egész elképesztő dolgok vannak odaírva. Következő mondat, mert az evangéliumhoz a végítélet is hozzátartozik. Hozzátartozik, hogy ez a Jézus, akiről olvassuk, hogy ott a jászolban, ott van Máriánál, ringatják, vagy 12 évesen a templomban éppen az írástudókat hallgatja és tanul tőlük. Ez a Jézus, akiről olvasunk az evangéliumokban, hogy milyen kedves ezzel az alamazzal, különböző emberekkel. Ez a Jézus lesz a világnak a végén, ő lesz a bíró. Ő lesz az ítélő bíró. Ezt meg is mondta Jézus a tanítványoknak is, hogy az atya az ítéletet teljes mértékben a fiúnak adta át. Amikor végítélet lesz majd, Jézus előtt kell megállnak az emberek. És ez is milyen jó hír, hogy képzeljétek el, hogy bírósági tárgyalás, most mindegy teoretikus, de bírósági tárgyalás, és téged vádolnak. És akkor bemész a tárgyalásra, és látod, hogy a legjobb barátod a bíró, vagy a szülőd, az édesapád a bíró. Tehát az, aki téged annyira szeretett, hogy saját maga meghalt helyetted, ő az, aki a bíró. Tudod jól, hogy... Igazából a Biblia azt mondja, hogy már ítéletre sem megy az, aki hisz Jézusban. Nincs bírósági tárgyalás. Hanem, ahogy szoktuk mondani, van a VIP sor, amikor így kiszáll az ember a sorból, és ő csak bemegy a mennybe. Lesz végső ítélet. Aki hisz Jézusban, hát ő a bírája mindennek. Ítéletre sem jutunk. Ezt majd a végén még egyszer felolvasom, ezt a két mondatot. De menjünk tovább, az embereknek el kell fogadniuk az evangéliumot. Nekünk is, meg ennek a világnak is. El kell fogadnia. És ahhoz, hogy el tudjuk fogadni az evangéliumot, ez nem alapvetés, hanem néhány gondolat ehhez fűzve, ahhoz, hogy elfogadjuk és meg is tapasztaljuk az evangéliumot, néhány dolgot csinálni kell. Az első az, hogy felismerni azt, hogy bűnösök vagyunk. Felismerni azt, hogy bűnösök vagyunk, és mi ítéletet érdemlünk. Na és ez már nem egy nyilvánvaló dolog az emberek számára. Ugye Lukács 5-ben Jézus azt mondja, hogy ugye azt biztos hallottátok, hogy nem a betegeknek, hogy nem az egészségeseknek van szükség az orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Ezt mondta Jézus. Miért mondta ezt? Mert aki nem látja, hogy ő beteg, az egy orvos nem fog mit csinálni. Aki nem látja, hogy bűnös, azt nem tudja Jézus megigazítani. Föl kell ismerni az embernek, hogy szüksége van Jézusra, szüksége van megigazításra, szüksége van megváltóra, mert bűnös. Föl kell ismernünk, hogy bűnösök vagyunk. És ezt föl is olvasom. Mi kell az, hogy az ember kimondja azt, hogy bűnös legyen? Azt, hogy megalázza magát. Alázat kell hozzá. És a világ nem alázatos. A világ nem alázatos. Biztosan emlékeztek erre a történetre, de ezt felolvasom Lukács 18, 9-es verstől. Példabeszéd a farizeusról és a vámszedőről. Némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, látjátok, erről van szó itt, és a többieket semmibe vették, ezt a példázatot is mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. Vámszedő volt az, aki behajtotta az adót meg, amit csak még akart azon felül. Tehát ez gyakorlatilag egy legális rablás volt, amit csinált. Egy tolvaj volt, bűnöző. A farizeus, ugye a vallásos ember megállt, és így imádkozott magában a templomban. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, parázna, vagy olyan, mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szereztem. A vámszedő pedig távol állva, még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem mellét verve ezt mondta: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amaz, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Látjátok, hogy itt van két ember. A vámszedő, aki igazából mind a kettő bűnös volt, jó? Csak a farizeus nem tudott róla. De a vámszedő, aki megalázza magát, aki megalázta magát Isten előtt, még az égre sem merte felemelni a tekintetét, mert Istennek a lakhelye az ég, ugye? És csak annyit mondok, hogy könyörülj rajtam. Azt mondja Jézus, hogy megigazulva ment haza. Isten annak tud kegyelmet adni, aki bűnösnek vallja magát. Aki nem bűnös, nem látja magát bűnösnek, annak nincs kegyelem. És az evangélium a kegyelem evangéliuma. De hát mit csináltam én, hogy bűnös vagyok? Ugye ez egy, amit szoktak kérdezni, és mondhatnám azt, hogy semmit. Semmit. És ezt mondja az ige is, föllapozom most Róma 5.12, hangozzon el, Ádám és Jézus Krisztus. Azért, ahogyan az ember által jött be a bűn a világba, Ádám, és a bűn által a halál, úgy a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Mert a törvény előtt is volt bűn a világon, a bűnt azonban nem lehet felróni, ha nincs törvény. Itt van, miért adott a törvény. A halál mégis úrrá lett Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek, aki az eljövendőnek előképe. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset, mert ha annak az egynek eleste miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelmi ajándéka az egy ember Jézus Krisztus kegyelméből még bőségesebben kiárad sokakra. Tehát azt mondja itt Pál, hogy te semmit nem csináltál azért, hogy bűnös legyél. Csak megszülettél. Ádám csinált valamit. Ádámnak a bűne miatt születtél bűnösen. És ez lehet mondani, hogy igazságtalan, igazából nincs értelme ezen nagyon lovagolni, mert ez egy adottság. De azt mondja az ige, hogy ahogyan ez megtörtént, ugyanúgy Isten egy emberen keresztül, az ember Jézus Krisztuson keresztül erre megoldást is adott. Amiért szintén nem csináltál semmit. Tehát amikor azt mondod, hogy bűnös vagyok, csak fölismered azt, hogy amit az ige megmondott, hogy mi történt a kezdetek kezdetén. Igen, én ebbe születtem bele. De ha nem mondjuk ezt ki, akkor nem fogalmazzuk meg azt, hogy nekünk szükségünk van megoldásra ebből. Föl kell ismernünk, hogy bűnösök vagyunk ahhoz, hogy az evangélium a miénk legyen. Mit kell még csinálni? Hinnünk kell benne. Hinnünk kell. El kell hinnünk. Mi a hit? Emlékszem még, édesapám is még a legeslegelején, ugye az életének legvégén tért meg, de az, amikor én megtértem utána, nagyon foglalkozott azzal, hogy szegény fiával mi történik itt. És emlékszem, hogy elment beszélni a helyi református lelkésszel, és ez volt a kérdés, hogy de mégis mi a hit? Fogalmazza meg mi a hit, mert fogást keresett rajta. Nem úgy tűnt, hogy ő kapott akkor egy jó választ. Nem voltam ott a beszélgetésen, nem tudom, hogy mit mondott a lelkész. Én a hitet úgy fogalmaznám meg, hogy a hit a mi válaszunk Istennek a kijelentésére. Arra, amit Isten megmondott, és már megtett. A mi válaszunk a hit, amit a cselekedetek teljesítesznek. Ugye erről Jakab beszél, hogy nincs cselekedet, nem biztos, hogy van hit. Ha van cselekedet, akkor már tudjuk, hogy van hit. Nem a cselekedetek miatt lesz hit, de a cselekedetek, így fogalmaz az ige, teljessé teszik a hitet. Róma 10:10, itt vagyok, csak kettőt lapozok, már ott is vagyok. Róma 10:10-ben olvassuk azt, hogy mert szívvel hisszük, hogy megigazolunk, és szájjal teszünk vallást az üdvösségről. Tehát a hit mindig a szívben van. Az evangéliumot hinnünk kell. Ez nem azt jelenti, hogy nagy hit, kicsi hit, de mégis ez Istennek a csodája egyébként. De hinnünk kell az evangéliumot. És a szívünkkel hiszünk igazán. Nem itt hiszünk, nem a fejben hiszünk, hanem az ember a szívével hisz. A szívedben kell legyen valami, ami azt mondja, hogy én oda nyúlok az evangéliumért, és én ezt akarom, és ez az enyém. Valami a szívedben kell legyen. És egyébként ez az, ahol Márk 16-ot olvassuk azt, hogy akik pedig hisznek azokat, ezek a jelek és csodák követik, hogy betegekre teszik a kezüket, és meggyógyulnak, sötöbb. A jelek és csodák itt nagyon is segítenek az embernek. Mert ha látják, akkor elhiszik, hogy ez egy Istentől való kijelentés. A jelek és csodák itt segítenek. Mit tudunk mi tenni azért, hogy ez az evangélium miénk legyen? Milyen cselekedet teheti teljessé ezt a hitet? Többről is lehet szó, itt kettőt fogalmazok meg. Az egyik a megvallás. Ugye itt Pál is mondja, hogy a szájunkkal teszünk vallást az üdvösségről. Tehát ha valaki újjászületett, és ezt hiszi, beszéljen róla. Jöjjön ki a száján. Az egy cselekedet. És amikor ugye ezt megtörténik, és beszélsz róla valakinek, aki mondjuk ismert téged előtte, akkor ez egy nehéz dolog lehet. A másik pedig, és ezen csak egy hangyányit fogok lovagolni, az a bemerítkedés, keresztség. Ugye azt mondja az ige, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, nem azért mondja ezt, mert bemerítkedés, keresztség nélkül nincs üdvösség, de azt mondja az ige, hogy aki hisz, az merítkezzen be. Cornéliusnál is, hogy megnézzük, leszáráljuk a Szentlélek. Péter fölismeri, hogy, és nyelveken szólnak, hogy ó, hát Isten megadta nekik a Szent Szellem keresztséget, akkor lehet, hogy megtértek. De akkor meg merítsük be őket. Ez volt Péternek az első gondolata, hogy megtagadhatjuk-e a vizet ezektől, akiknek úgy megkapták a Szentlélek ajándékát, mint mi? Ez a legelső. Ha megtértél, ezt gondold magadról, de nem keresztelkedtél meg, keresztelkedj meg. Oké, következő. Mit kell még tennünk? Teljesen elengedni azt, hogy mi elég jók leszünk. Hogy mi elég jók vagyunk, vagy lehetünk. Felolvasom nektek a Pál apostolnak a leveléből, Filippi 3-ból. És figyeljétek, hogy ő hogyan fogalmaz. Filippi 3, 1-től 11-ig. Pál vallomása. Továbbá, testvéreim, örüljetek az Úrban. Nem esik nehezemre ugyanazokat írni, titeket viszont megerősít. Őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól, őrizkedjetek a megmetéltektől. Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik lélekben szolgálunk Istennek, és Krisztus Jézusban dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Itt ér rá igazából erre. Pedig nekem test szerint is van miben bizakodnom. Ha valaki úgy véli, hogy a testben bizakodhat, én még inkább. Körülmetéltek 8. napon, Izrael nemzetségéből, Benjamin törzséből való vagyok, zsidó a zsidók közül, törvény tekintetében farizeus, buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében pedig fedhetetlen voltam. De amik nekem egykor nyereségek voltak, azokat kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent. Krisztus Jézus az én Uram ismeretének gazdagsága miatt, akiért kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. És benne olyannak bizonyuljak, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, hanem a Krisztusban való hit által van igazságom, Istentől való igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt, és feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, ha valamiképpen eljuthatnék a halottak közül való feltámadásra. Nézzétek meg a 9. verset, mit mond Pál. Nincs saját igazságom a törvényből. És ez odakanyarodik vissza, hogy Isten el kell fogadjon téged. És Pál, aki zsidó a zsidók közül, ezt mondta. Amit lehetett tenni, szerintem Pál megtette. Már emberileg, amit lehetett tenni. Jézus betartotta a törvényt hibátlanul. De ezért ő a megváltó. Pál apostol, amit tehetett, azt megtette. De mit mond minden igyekezetére, mindenre, amit ő elért? Hogy kár és szemét. Csak hátráltatja. Mindenféle igyekezete és eredménye itt a világon, ő neki csak egy békjó volt, ami így húzta vissza. Az eredményei, amit elért, ezek voltak neki kár és szemét. Mert így kimondta, és ez egy fontos elem, nincs igazsága a törvényből, nincs igazsága Isten előtt bármiből, amit ő maga csinált. És ez nagyon fontos, hogy értsük. Pál apostol azt mondja, törvényből való igazság, a törvény az a mentalitás, hogy majd én elég jó leszek, majd én elég, nem tudom milyen leszek, majd én elég jó leszek, majd én megoldom. Ez a törvény. És az igazság, hogy te nem vagy elég jó. Te nem vagy elég. És nem is lehetsz. Te nem vagy elég. És soha nem leszel az. És az a jó hír, hogy nem kell elég legyél. Mert Jézus bőven elég volt. Ez az evangélium. És ez az, amit például én nagyon sokáig nem láttam. Ahogyan azt mondja az ige, hogy ahogyan az üdvösségünket megkaptuk Istentől, ugyanúgy kapunk meg minden egyebet utána. És hogyan? Tehát két módon lehet próbálhat az ember Istentől valamit szerezni. Az, hogy majd én elég jó leszek, vagy pedig bízok valakiben, aki elég jó volt helyettem, egy megváltón keresztül. Vagy én magam, vagy egy megváltó. És ezt szeretném a szívetekre helyezni, hogy ezt értsétek és lássátok, hogy adjátok fel, ne is próbáljátok meg elég jók lenni. Isten számára. Engedjétek teljesen el ezt, hogy ti majd Istennek elég jók lesztek, és meg se próbáljátok soha többé. Mert minden kegyelemből van, amit az életben kapunk. Csak is kegyelemből. Istentől mi bármit kegyelemből, amit kaphatunk és kapunk, kegyelemből kapjuk. És ez például, amikor én ezt megértettem, én nagyon megnyugodtam ebben. És teljesen békességet éreztem, hogy ja, akkor igazából Így Jézus mindent megcsinált helyettem. Nekem már nem kell hozzátennem el semmit, sőt nem is szabad hozzátennem. Erről beszélt Pál apostol is. Pál apostol azt mondta, hogy esztelen galaták, idióta galatáiak. Azt hiszitek, hogy még meg is kell, körül kell metélkedni az, hogy üdvözüljetek? Nem, a hit, Jézusban való hit, az ő befejezett teljes munkájában való hit, ez a lényeg. És nehogy hozzátérjetek bármit. Úgy sem lehettek elég jók. Jézus munkája befejezett. Egyedül ő rajta, és ő rajta keresztül, és Isten kegyelméből kaptok bármit. Ez az evangélium. Hogyha bármikor szükségetek van valamire Istentől, szorult helyzetbe vagytok, és Istenem, könyörgöm, segíts, nehogy arra nézzetek, hogy de én valamikor nem olvastam a Bibliát. Nem is imádkoztam már két napja. Mi lesz itt? Ez mindaz, hogy én elég jó leszek, nem? Hanem az, hogy Istenem, de tényleg nem olvastam Bibliát két napja, milyen jó, hogy van egy megváltom, aki viszont helyette mindent jól csinált. Úgyhogy őre való tekintettel segíts kérlek, illetve köszönöm, hogy segíteni fogsz. Na, még már a vége felé vagyok, majd mindjárt befejezem. Mi az, amit még csinálnunk kell, amikor az evangéliumot meg akarjuk ragadni, hinni akarunk benne, meg kell térnünk. Meg kell térni. És a megtérés, erről beszéltem pár hónappal ezelőtt, a megtérés és az újjászületés nem ugyanaz. Az újjászületés, amikor az embernek a szelleme kicserélődik, azért újjászületik, újonnan születik. A megtérés az itt történik. A gondolkodásmódodnak a megváltoztatása az a megtérés. Amikor az ember megy egy irányba, és aztán 180 fokos fordulatot vesz, és megy egy másik irányba. Teljesen más irányba megy az életedben, másképpen gondolkozol, átalakul a gondolkodásod, megváltozik, ez a megtérés. És meg kell térni az embernek. Meg kell változtatnunk azt, ahogyan gondolkozunk. És hogyha az ember a megtérésekor vagy előtte valamit valahogyan látott és megtért, és Isten más mond róla, akkor változtasd meg, ahogyan látod, változtasd meg, amit gondolsz. Szintén római levél, visszalapozok. Jó levél ez a római levél, nagyon sok jó dolog van benne. A három most fejezetnek a negyedik versét olvasom. Nem tudom, mennyire jön ez a magyarból, de megnézzük. Itt egy kérdés. Sőt, inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint megvan írva, igaznak bizonyulj beszédedben, és győzedelmes légy, amikor vádolnak téged. Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug. Ezt úgy mondták az előző gyülekezetünkben, hogy Isten és egy ember mindig többségben van. Isten látja jól. Ha nem, úgy, nem értesz egyet Istennel, tévedsz. Ennyi, nem bonyolult. Ha Isten mond valamit, te másképpen látod, akkor rosszul látod. Isten legyen igaz, és minden ember hazug. Ahogy Pál apostol mondja, minden, ami értékes a földi szemszögből, az kár és szemét. Az kár és szemét. Tehát meg kell térnünk. És a végén még egyszer mondom ezt, hogy merítkezz be. Keresztelkedj meg. És ha valaki ezt szeretné, akkor légy szíves, szóljál, meg fogjuk szervezni. Volt a Horizonton keresztség utoljára, vagy bemerítkedés utoljára már jó pár évvel ezelőtt. Szerintem ilyen 2018-9, szerintem még Covid előtt, vagy Covid, nem tudom, 2020 akkor tájt. Meg fogjuk csinálni. De azt mondja az ige, hogy aki megtér, legyen cselekedet utána, és elvegyik, amit elénk ad az ige. És felolvasom még egyszer az egész mondatot. Jó, kicsit ismétlés gyanánt. Meg az előtte levő egy mondatot is. Az evangélium Istennek a saját igazi kijelentése az egyetlen útról, ami által az ember üdvözülhet. Ez az evangélium. És megfogalmazva, hogy a teremtés Istene annyira szeretett téged, hogy ő elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, hogy emberré legyen, meghaljon a bűneidért, feltámadjon a halála után, és hogyha hiszel benne, az ő befejezett munkájában, fölismered a személyesen a te szükségedet őre, és egy személyesen elköteleződsz mellette, akkor Isten teljes mértékben elfogad téged, visszaállít téged ő magával egy olyan kapcsolatba, ahogyan azt ő megtervezte, és a mennyei életet már itt most teljes mértékben élvezheted ő vele, és majd örökké élhetsz majd ő vele. Ez a Jézus lesz a világnak a bírója a végítéletkor. És hogyha a bíró annyira szeretett téged, hogy meghalt érted, akkor tudod, hogy még ítéletre sem fogsz jutni. Ez volt az a kettő hosszú mondat. Ámen. Megtehet kérlek, ha igen. Köszönöm. Elment az idő, de most viszont elnézést kérek, illetve annyira nem kérek elnézést. Ha van szlájdom valami, ezt most meg kell nézzük. Mindenképpen.